evangéliumából olvasom az igét, János evangéliumának az első fejezetéből a 16. verset hallgassuk majd meg fönnállva. Tehát János evangéliumának az első fejezetének a 16. verse így hangzik: és az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ahogy szoktuk, minden héten elővesszük az útmutatónk igéit, mert ezt mindannyian olvassuk, és ebből szoktam felolvasni egy-egy igét, és a mai napra, a mai vagy a heti igénk között található meg ez a jól ismert ige a János evangéliumának az elejéről, amiről én már sokszor említettem, hogy a legkedvencebb evangéliumom, mert amíg a többi evangélista az Úr Jézus születésével kapcsolatban történéseket, történeteket mond el, addig János nagyon egyszerűen beszél az evangéliumról, nem beszél pásztorokról, nem beszél napkeleti bölcsekről, és nem mondja el, hogy hogyan jelent meg Máriának az angyal, és nem beszél arról sem, hogy az angyalok hogyan jelentek meg a pásztoroknak, hanem nagyon egyszerű módon mondja azt, hogy mert kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige, és szépen elmondja azt, hogy miért is jött Jézus ebbe a világba, és hogy milyen nagy jelentősége van a számunkra annak, hogy ő itt van, és eljött, és mi megtapasztalhatjuk az ő szeretetét és az ő kegyelmét. Tehát Isten nagyon egyszerűen szól hozzánk, de mégis fölvet az emberben kérdéseket. Hisz itt a János evangéliumának az elején azt olvassuk, hogy az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mit is jelent ez? Kegyelmet a kegyelemért. Amikor elolvastam a útmutatót, akkor sokkal egyértelműbbnek tűnt nekem ez a gondolat, mert ugye ott az új fordítás azt állítja elénk, hogy az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. És ez sokkal érthetőbb legalábbis számomra, mert ez azt mutatja meg, ami valóban benne van ebben az igében, hogy Isten kegyelemről kegyelemre vezeti az embert. Minden nap megtapasztalhatjuk, hogy majdnem mondta, hogy lépkedünk az Isten kegyelméből az Isten kegyelmébe, az ő kegyelméből a kegyelmére, és így élhetjük le a mi mindennapi életünket, és így változhat meg a mi gondolkodásunk, és Isten vezet az ő útján. De miben különbözik az, ahogy Károli fordítás szerint itt Isten igéje elénk írja, hogy mindnyájan kaptunk, vettük a kegyelmet a kegyelemért. És ahhoz, hogy egy kicsit ezt megértsük, szeretnék egy példázatot a testvérek elé állítani. Egy példázatot, amit nem én találtam ki, sőt nem is olyan példázat, ami ki valakinek a tollából került elénk, hanem Jézus példázatát szeretném elővenni ennek a megértésére. Ez a példázat, jól ismert példázat Lukács evangéliumának a 13. fejezetében található, amikor is azt mondja az Úr Jézus, hogy volt egy ember, akinek volt a szőlőjében egy fügefa. És elmondja azt, hogy ezen a fügefán, amikor elindult, hogy megnézze a termést, nem volt rajta termés. És úgy gondolkodott magában ez a gazda, hogy hát már 3 éve járok, hogy gyümölcsöt találjak ezen a fán, de nincsen rajta gyümölcs. És azt mondta a vincellérjének, hogy felesleges, hogy itt álljon, vágjuk ki ezt a fügefát. És akkor megszólal a Vincel ér, és azt mondja, hogy hagyjunk még neki egy kis időt. Én majd megöntözöm, én majd megkapálom, én majd mindent elvégzek, amire szükség van, azért, hogy gyümölcsöt teremjen, és hogyha gyümölcsöt terem, akkor jó, ha nem, akkor pedig vágjuk ki. És miért jutott eszembe ez a történet, vagy ez a kis példázat a mai igével kapcsolatban? Mert arról olvasunk, hogy az ő teljességéből kaptunk kegyelmet a kegyelemért. Miért kaptunk kegyelmet Istentől? Az Úr Jézus kegyelméből, az ő kegyelméért. Azért lehet a mi életünk ma is, és azért kaptunk lehetőséget Istentől, mert a megváltó Jézus Krisztus kegyelmes hozzánk. És a történet nagyon szépen elmondja, vagy ez a példázat nagyon szépen elmondja azt, hogy a fügefán azért nem jelent meg az Istennek a büntetése, és azért maradt el a büntetés, mert Jézus Krisztus az ő kegyelmét megmutatta. Az ő kegyelme mentett meg bennünket. Ő az a vincellér, aki miatt mi még ma is élhetünk, és amíg van lehetőségünk. Na de mi a cél? Mert a történet szerint az áll előttünk, hogy a cél az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És hogy hogyan is teremhetünk gyümölcsöt, és hogy mi is az, ami ehhez a gyümölcs szerzéshez elengedhetetlen, ezért olvastam fel Ábrahámnak a történetét a zsidókhoz írt levélből, mert azt mondja ott a zsidókhoz írt levél 12. versében a Szentíró, hogy ne legyünk restek, hanem legyünk követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Isten kegyelmes hozzánk, és ez nyilvánvalóan látszik a hétköznapokban. Isten kegyelmére emlékeztet bennünket a mai ige, de ez a kegyelem, ez a lépésről lépésre átélt kegyelem csak akkor lesz a miénk, ha mi ezen az úton mindvégig kitartunk. Tehát Isten vezet, és segít nekünk, és ez egy nagyon fontos dolog, segít bennünket, hogy kitarthassunk ezen az úton. Pál apostolnak az a gondolata, vagy azon gondolatai jutottak eszembe, amikor azt mondja Timóteusnak az ő levelének a végén, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül pedig eltétetett nékem az élet koronája. Vagy amikor azt mondja szintén, hogy ami mögöttem van, elfelejtvén, ami pedig előttem van, nekidőlvén, nekifeszülve, mondhatjuk azt, igyekszem azért, amiért Jézus Krisztus megragadott engem az ő elhívásának, az onnan felülről való elhívásának a jutalmára. Pál arról beszél, hogy ez egy nem könnyű harc. Ezt csak akkor tudjuk győzelmesen végigjárni, hogyha az Isten kegyelme van az életünkben. Magunk erejéből ez lehetetlen. Mert ez nem könnyű. De miért is nem könnyű ez a harc? Emlékezzünk csak arról, hogy az Úr Jézust olyan sok ember követte, és olyan sokféle cél volt az, amiért elindultak Jézus követésében. Mindig vannak olyanok, akik megragadják az Urat, vagy valahogy megtapasztalják az Úr hívását. Az az ember, aki életében már egyszer megtapasztalta ezt, vagy aki eljutott a megtérésre, és megtapasztalta azt, hogy az Úr hívja, az Mindenki emlékezik arra, hogy hogyan is hívta őt az Úr. Mi is az, ami megragadta az Isten szeretetében. Nemrég éppen a Élet és Világosságban olvastam újra azt, ami velem is történt, és újra elolvastam azt, hogy mi is volt, mert évekkel ezelőtt volt ez a riport, amit aztán végül most az elmúlt hónapban beletettek az Élet és Világosságba, és olyan jó volt újra feleleveníteni, hogy valamikor évekkel ezelőtt engem is Isten valahova elhívott. És emlékezni arra, hogy mi is történt akkor a lelkemben, amit persze magában a történetben, vagy ebben a riportban nem jön elő, és nem is mondtam el minden, de bennem előjöttek érzések, előjöttek gondolatok, hogy annak idején miért is kezdtem én követni Jézust. Mi volt az, ami megragadott benne, amiért én elindultam ezen az úton. És hát annak idején Jézus jelenlétében is, az ő itt létekor is annyi embert megragadott, akik elindultak ezen az úton. Valaki talán az, hogy láttak egy gyógyulást. Valaki talán azért indult el ezen az úton, és kezdte követni a megváltót, mert megszaporította a kenyereket. Vannak olyanok, akik azért indultak el, mert láttak benne valamit, ami változást hoz a világban. Mert fontos dolgok ezek, hogy megváltozzon a világunk. És azt látták, hogy Jézus az, aki valamit képes az emberi szívekben elvégezni, hogy megváltozzon a körülöttünk lévő világ. Sokféle módon követték az emberek, és sokféle dolog miatt. De vajon meddig jutottak el a követésében? Vajon elindultunk, mert valamit megláttunk, mert valami szimpatikussá vált, mert valamit megmozgatott bennünk, de vajon hova jutottunk el? Pál azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam. Ő arról beszél, hogy valahova eljutott, de kérdés, hogy mi eljutottunk valahova, és ha eljutottunk, hova jutottunk el ezen az úton? Az Úr Jézus korában sokan elindultak, de aztán ugyanolyan sokan el is tértek erről az útról. Mert nem kapták meg azt, amit vártak, mert kemény beszédnek gondolták az ő szavai, és hát a tanítványok is, akik elindultak és akik követték őt, ők is sokszor kerültek nagyon nehéz helyzetbe, és bizonytalanították el őket is a körülmények, az érzelmeik, és bizonytalanították el azok az események, amelyek történtek velük. De követték az Urat. Mi volt ennek a követésnek az alapja? Amit Péter nagyon szépen kimondott, és bizonságot tett, hogy Uram, hova mehetnénk? Hát elhívtál. Ott én magam is átéltem a Genezáreti tó partján az elhívásodat. Átéltem azt, hogy Uram, menj el tőled, mert én bűnös ember vagyok. Átéltem a te tisztaságodat, a te szentségedet. Átéltem azt, hogy nem érdemes más tenni, mint követni téged. Ugyan most persze vannak kísértéseim, de amiért elindultam, az csak azért van, és amiért járok veled, mert hova mehetnék, mert bízom benned. Nem könnyű út ez. Pál arról beszél, hogy ez az út, ez egy nehéz út. Ez egy nemes harc, amit ő megharcolt, és amiben ő győzelmet arathatott. De nem tudjuk, hogy Isten milyen úton vezet bennünket. Azt mondja az ige, hogy a mi gondolataink nem ugyanazok, mint amely az Isten gondolatai. Mi egészen máshogy gondolkodunk. Nem mindig vezet bennünket Isten olyan úton, amit mi elképzeltünk akkor, amikor elindultunk az ő követésében. Ki nem ismeri a 23. Zsoltárt? hívő embereknek különösképpen kedves zsoltár, amikor együtt mondjuk a zsoltár íróval, hogy az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm, és csendes vizekhez terelget engem, és a lelkemet megvidámítja, és vezet az ő szeretetével. Mindenkinek nagyon jól ismerjük a zsoltárt, és olyan jó ezt elolvasni. Az Úr, aki az én pásztorom. De ennek a zsoltárnak van egy másik oldala, amit nem mondom, hogy nem szeretünk olvasni, de amit valahogy sokszor kihagyunk, mint hogyha nem akarunk róla tudomást venni, hanem csak erről az első részéről, ahogy Isten vezet bennünket, de azt mondja a zsoltár író, hogyha a halál árnyékának völgyében járok is. Valahogy azt mondja, hogy erről nem volt szó. Nem ezért indultunk el, hogy a halál árnyékának a völgyében járjunk, hanem azért, hogy legyen egy pásztorunk, aki vezet, aki csendes vizekhez terelget, aki füves legelőkön megnyugtat bennünket. Tehát, hogy elindulni az Isten útján, az igen. Ezért indulunk el, ezt szeretnénk. De hol van itt ez a csendesség, amikor a halál árnyékának a völgyében járunk? Amikor bizonytalanságok vannak az életünkben. Az előbb énekeltük, hogy minden veszni látszik, nagy próbák hajnal. Én nagyon szerettem régen ezt az éneket, és nagyon ritkán énekeljük, pedig most valahogy megint olyan kedvessé vált számomra, hogy belekapaszkodni a víz hullámain, hogy átélni abbokkor is, a legnehezebb helyzetekben is az ő kegyelmét és az ő gondoskodását. Testvérek, amikor a halál árnyékának völgyében járunk, vagy amikor a nehézségek között vagyunk, akkor is belekapaszkodhatunk az ő kegyelmébe. És amiért Ábrahám történetének a történetét vettem elő, mert ugye a zsidókhoz írt levélben Ábrahám története állhatott előttünk, akkor valahogy így kezdtem nézni Ábrahámot, az ő egész életét, hogy hogyan is kapaszkodott Ábrahám bele az Isten kegyelmébe, és hogyan alakult ki az életében, hogy Isten gazdaggá tette, sőt megsokasította, vagy mondhatjuk azt, hogy gyümölcstermű lett az ő élete. Ábrahám is hitt az Úr szavának, amikor Isten kihívta őt arról a helyről, ahol élt. És azt mondta neki, hogy menj el, és megmutatom neked azt a helyet, ahol majd le kell telepedned. Vajon hogyan indult el Ábrahám? Vagy akkor még Ábrahám? Vajon mit tudott arról a helyről? Hát lehet, hogy valamit sejtett. Valamit hallott már, hogy mi is van ott Kánaán földjén, hogy milyen ott az éghajlat, és biztos, hogy messziről hallott olyan dolgokról, ami ott általában szokott lenni. De azért nem volt ő olyan bizonyos abban, ami ott vár rá. Hát akkor miért indult el? Azért, mert Isten ígéretet tett neki. És volt egy másik fontos dolog, amiért elindult. Azaz, hogy menekült abból, amiben volt. Miért indul el az ember az Isten útján? Ha eszünkbe jut a megtérésünknek a története, ha eszünkbe jut az az időszak, amikor elkezdtük keresni az Urat, akkor miért indultunk el ezen az úton? Azért, mert nem éreztük jól a bőrünket abban, amiben voltunk. Vagy legalábbis én magam így tudok visszagondolni rá, de Ábrahám történetéből is azt látjuk, hogy mintha nem érezte volna már jó abban a közegben magát. Valami nem adott neki megnyugvást. Nem volt jó az az élet, amiben élt. Hisz a Szentírás arról beszél, hogy mielőtt Ábrahám történetére fordulna rá a Szentírásnak a gondolatmenete, a története, előtte nem sokkal a bábeli történet van előttünk. Az a bábeli történet, ahol azt olvassuk, hogy Isten összekeveri a nyelveket, és jön a meg nem értés. Tehát valahogy az ember úgy érzi, hogy menekülne abból a világból, amiben él. Menekülnék abból a környezetből, amiből élünk, szeretnénk egy jobbat. És Ábrahám elindul. Elindul, mert ott már nem érzi jól magát, és Isten felvillant előtte valamit, ami jobb. Na de milyen az, amit Isten felvillant előttünk? Mire gondolt Ábrahám, amikor elindult, és ott hagyta Úr Kazdimot, és elindult, hogy bemenjen az ígéret földjére? Hát azt gondolom, hogy arra vágyott, hogy ott minden jobb lesz. A Kánaán, ahogy szoktunk beszélni a Kánaán, a tejjel és mézzel folyó Kánaán, megérkezünk. És ott minden változás, vagy minden olyan dolog, olyan változás fog történni az életünkben, ami mindent megváltoztat. Amikor egyik pillanatról a másikra minden jobbá válik. És mi történt Ábrahámmal? Megérkezett Kánaán földjére, és semmi nem változott meg. Semmi nem változott meg. Úgy érkezik oda, hogy az embereknek nincs mit enniük. És jön a kétségbeesés, az első kétségbeesés, hogy akkor most hogy? Hát, Uram, te elküldtél ide, te nekem azt mondtad, hogy itt minden jobb lesz, vagy legalábbis én úgy értelmeztem a dolgokat, hogy itt minden meg fog változni, de nem ez történt. És jön a kétségbeesés. Ábrahám szívében, Uram, hát akkor vissza hogy menjek? Ugye? Amikor megkérdezi Pétertől Jézus, hogy ti is el akartok, hogy Uram, hova mehetnénk? Hát nincs már visszaút, mi már azt megértettük, hogy ott nem jó, de most itt vagyunk, itt is azt látjuk, hogy nem olyan egyszerű, és nem minden olyan, ahogy mi azt elgondoltuk. És jönnek a bizonytalanságok. És elkezdenek Ábrahámék szépen sátorozni egészen Egyiptomig, és aztán ott jönnek a kavarodások, ami még inkább elszomorítja Ábrahámot. És akkor kérdezi, hogy hol van az az ígéret, hogy így nagy nemzetté teszlek téged. Hát nem egyszerű ezeket a harcokat végig harcolni. De meg kell valamit érteni Ábrahámnak, amit nekünk is meg kell értenünk akkor, amikor a magunk életét, a magunk harcait látjuk. Hogy Istennek az ígérete, amikor azt mondja, hogy nagy néppé teszlek, és áldássá leszel, és gyümölcsök lesznek az életedben, az nem arról szól, hogy valami csodálatos kánaáni életet fogunk élni, hanem arról szól, hogy Isten elkezd valami folyamatot az életünkben, amit majd kiteljesít. Mondhatjuk azt, hogy lépésről lépésre haladunk egy úton, amely nem mindig olyan, amit mi elgondolunk, de ami az Isten tervében benne van. És ami Isten szeretne majd valahova eljuttatni, amiben az Isten tervének egy része vagyunk mi, és egy része Ábrahám is. Tehát nem fog minden megváltozni körülötte, és lesznek dolgok, amik fájni fognak neki, de Ábrahám így is elindul. Sok-sok harccal és sok-sok próbával. És azzal az ígérettel, hogy Isten rajta keresztül valamit majd elvégez az ő életében. Valami elkezdődik, ami nem csak az ő életére nézve ígéret, hanem az elkövetkezendő nemzetek, vagy nemzedékek életére is. És ezt kellett megérteni Ábrahámnak. És erre az ígéretre kellett néznie, és ebben a kellett bíznia Ábrahámnak, amikor elindult ezen az úton, és ahogy járt. Mert ez az út talán a legnehezebb. Valahol olvastam, talán a napokban, de már most nem tudnám megmondani, hogy hol, azt a gondolatot, hogy akkor, amikor a hívő ember, vagy amikor az ember elindul az Isten útján, az ő útja nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. Tehát nem arról szól a hívő élet, hogy megismerjük az Urat, és onnantól kezdve minden könnyebb lesz, hanem innentől kezdve minden nehezebbé válik. Na ki akarja ezt? Hát senki. Könnyebbet akarunk, de nehezebbé válik. És egyre inkább észrevesszük azt, hogy nehezebb. Miért? Mert a hívő embereknek sokkal több kísértésük van. Annak, aki nem hisz az Úrban, nem kísértések bizonyos dolgok. Mert ők azt teszik, vagy azt gondolják, hogy azt tehetik, amit akarnak. De a hívő embernek újra és újra meg kell harcolni az ő kísértéseivel. Ez másoknak talán nem olyan nagy probléma, mert éppen azt tesznek, amit úgy gondolják, hogy megtehetik. Mi pedig azt tesszük, amit Isten megenged nekünk, vagy nekünk ebben kell győzedelmeskedni. Ábrahám egy ilyen nehéz utat kellett, hogy végigjárjon. Mi történik vele ott az ígéret földjén? Várja az ígéretet, várja a beteljesedést, és jönnek a kísértések. Jön az első nagy kísértés, hogy még mindig nem született meg az a gyerek, akiben bízott. Nagy néppé teszlek, de hát hogy, mikor még nincs gyermekem. Aztán ott van a másik nagy kísértés, jó, az ő unokaöccse Lót. És nem csak az, ami történt, hanem ahogy látja őt elveszni. Ahogy látja Lótot, hogy hogyan közeledik Szodomához, és ami a legszomorúbb, hogy nem tudja megmenteni. Milyen nagy kísértés ez a hívő emberek, hogy látjuk azt, hogy vannak körülöttünk emberek, akik kiesnek, és hiába próbálok bármit is tenni, egyszerűen nem tudom megmenteni. Nem tudok rajta segíteni. És látni kellett azt, hogy hogyan veszítette el az ő unokaöccse, a feleségét, a leányait, hogyan változik meg ennek az embernek az élete. Mennyire megviseli ez Ábrahámot. Igen, nagy kísértés, amikor ezt kell látni Ábrahámnak. És olyan sokan buknak ebbe bele. Pál azt mondja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. Mennyi ilyen harca lehetett Pálnak? Mennyiszer kellett átélnie? És el is mondja az ifjú Timóteusnak, amikor elmondja, hogy egyedül maradtam. Démás elhagyott. Ez ide került, az oda került, és hogy előttem vannak képek, előttem vannak emberek, akiknek az életében azt látom, hogy milyen változás történt, hogy elmentek. Igen, Ábrahám is ezt látta. Milyen nehéz egy ilyen harcot végig harcolni. És Ábrahámnak is ez volt az útja. Hát akkor mi ad nekünk erőt ahhoz, hogy mi azt a nemes harcot megharcoljuk, hogy gyümölcs termő legyen az életünk. Mert Ábrahám nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra, az ígéretekre tekintett. Valamit megértett, amit mi nagyon nehezen értünk meg, hogy mi az Istennek a célja. Mi mindig abban gondolkodunk, hogy Isten nekünk mit készített el. Mi mindig abban gondolkodunk, hogy az a Kánaán az egy megnyugvás lesz, egy tökéletes, egy Isten által megáldott hely, ahol csak gyarapodni fogunk, és minden tökéletes lesz. De Isten nem ezt ígérte nekünk. Ábrahámnak azt mondta, hogy benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Napról napra átéljük az Isten kegyelmét. Kegyelemből kegyelembe, kegyelemről kegyelemre lépkedünk, és olyan sok mindent megtapasztalunk. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. De valamit tudnunk kell, amit Ábrahám nagyon jól tudott, hogy mi csak idegenek és vándorok vagyunk ebben a világban. Hogy amit Istentől kaptunk, lehetőségeket, az nem csak nekünk szól. Hogy Istennek a tervei azok sokkal magasabbak. Hanem arról beszél, hogy igenis, mi részesei lehetünk annak az isteni tervnek, amit Isten elkészített. Nem mi vagyunk a középpontja, nem mi vagyunk azok, akikről szól ez az egész, hanem valamit tehetünk. És aztán átadhatunk a következő nemzedéknek. Ábrahám ezt értette meg. Azért volt az ő élete áldott, és ezért tudott annyi minden nehézségen túljutni, ezért tudott győzedelmeskedni, ezért volt, és állítja tulajdonképpen az ige elénk, mint hithőst, mert abban hitt, hogy amit Isten elkezdett, az be is teljesíti. Nehéz volt megérteni azt, hogy lehet, hogy nem az ő életében, sőt, biztos, de valamit Isten az ő életében elkezdett, valamire Isten felhasználta az ő életét, és hogy a kiteljesedés hogyan fog végbe menni, azt nem tudta. De az a bizalom volt benne, hogy mondhatjuk, hogy ennek a sorozatnak, ezeknek a lépkedéseknek egy-egy része az övé volt. Valami módon részt vett az isteni tervben, és ez neki elég volt. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, akkor ő is erről beszélt. Nem mondom, hogy elértem volna. Nem mondom azt, hogy tökéletes lettem volna. Nem mondom azt, hogy mindent elértem, amit szerettem volna, és megtapasztaltam, amire vágytam. De azt tudom, hogy amit Isten rám bízott, azt én elvégeztem. És azt is tudom, hogy ami utánam következik, azt majd Isten el fogja végezni. Mert Isten kegyelemről kegyelemre lépkedés. Az, amit ő eltervezett, azt meg is valósítja. Én ebből egy láncszem lehetek. És ezt a láncszemet Isten felhasználja. Említettem annak idén gyerekeimnek a kedvenc kis meséjét, a hajó Manóról, ezt többször elmeséltük nekik, sőt fel is dolgozták, meg is hallgathattuk, és ugye itt a történet arról szól, hogy minden nagy volt ezen a nagy hajón, de volt egy kis csavar, egy csöpnyi csavar, amely mindig azon szomorkodott, hogy ő csak kicsi. Minden olyan nagy a hajón, de ő kicsi. És egyik alkalommal az történt, hogy ez a kicsi csavar kicsavarodott. És leesett a földre. És ez a kicsi csavar volt a hajókarnak a tengelyében, ami az egészet hajtott, és leállt a hajó. És a hajó Manó nem értette, hogy miért állt le a hajó. És amikor körbenézett, akkor látta, hogy ott van ez a csöpnyi csavar, és visszacsavarta, mert az kis hajócsavar az mindig azt mondta, de én csak egy kis, semmi kis csavar vagyok. Hát milyen vagyok én a nagy hajónak a, a kormányához és az egyéb nagy dolgokhoz csak egy csöpnyi csavar vagyok. És a történet arról szól, és a gyerekeknek ez nagyon jó, de nekünk is, hogy a kicsi csavar, aki csavarodik, akkor hiába nagy a hajókar, hiába nagy a hajó, leáll. Hát megérteni azt, hogy én egy kis csöpnyi csavar vagyok az Isten művében. Ábrahám ezt értette meg, és mi is megérthetjük ezt. És ez a mi hitünk, és ez a mi jobbá teszi, tökéletesebbé teszi ezt a világot, hogy az Isten akarata véghez menjen. Hát Isten segítsen bennünket abban, hogy meglátsuk ezt a helyet, amit Isten nekünk készített. És kapaszkodjunk bele az ő kegyelmébe, lépésről lépésre, az ő kegyelmére támaszkodjunk. Azért, hogy Isten terve megvalósuljon, nem csak a mi életünkben, gyermekeink életében, unokáink életében, az Isten népe életében, hogy az beteljesedjen. Hát ebben legyünk apró csavarok. De azt az apró munkát, azt végezzük el hűségesen. És Isten megáldja az életünket. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.